Hangunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Milyen lenne az igazi esélyteremtés? A Szia tanár úr sorozat mai adásának a hallgatóit Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli. 75 percig beszélgettem Miklós Györggyel, a Szülői Hang közösség elnökével 2025 márciusában. A beszélgetés videófelvétele az Esélyteremtés esélyei címen megnézhető a Szia tanár úr YouTube csatornán. A beszélgetés hanganyagából azonban rádióműsor is lett, sőt, a hanganyag két műsorra is elég volt. Az első a Szülői Hang közösség aktuális akcióiról, petícióiról szól, az esélyegyenlőséghez kapcsolódó közéleti témákról. Ez a műsor csak a civil rádióban hangzott el, Esélyteremtés helyett akadályverseny volt a címe. Most a beszélgetés második része kezdődik. Ennek is jól mutatja be a címe a tartalmát, ez a cím is egy kérdés, milyen lenne az igazi esélyteremtés? Ez a beszélgetés rész a Rádió Bécsben is és a civil rádióban is adásba kerül. A mostani hangfelvételnek tehát az a címe, hogy milyen lenne az igazi esélyteremtés. Miklós Györggyel, a Szülői Hang közösség elnökével beszélgetek, először is arról, hogy mit jelent az esélyteremtő oktatás, és milyen út vezet oda. Milyen különbségek vannak a kompetencia eredmények eltérései mögött? Mire való a fejlesztő pedagógus, a gyógypedagógus, a pedagógiai asszisztens? Jól látjuk-e, hogy differenciálás helyett szelektálás zajlik? Miben vannak ténylegesen hátrányban a hátrányos helyzetű gyermekek? A beszélgetés oda vezet, hogy mi is a tanár legfontosabb feladata. A felvétel legvégén pedig arról beszélek majd, hogy a diákok, szülők és pedagógusok, másrésztről pedig az oktatási kormányzat vajon miért nem értik egymást? Mi az oktatás társadalmi szemlélete és vállalati szemlélete? Kedves Gyuri, szinte minden beszélgetésünk olyan témákra vonatkozik, amelyeket nem igen lehet gyorsan megbeszélni, mert rengeteg tényező, rengeteg szempont, valahogy azt próbálom kifejezni, máskor is használtam ezt a kifejezést, hogy mint egy pókháló, akárhol nyúlunk hozzá, az egész rezeg, minden mindennel összefügg. Hadd tegyek föl neked egy lehetetlen kérdést. Milyen volna egy ideális oktatási rendszer? Most arra gondolok, hogy a diákok, szülők és pedagógusok emlékezetes követelés sorozatának az egyik pontja úgy szólt, hogy esélyteremtő oktatást az óvodától az egyetemig. És valójában arra vagyok kíváncsi, hogy mit jelent az, hogy esélyteremtő oktatás, és milyen út vezet oda?
Az egyik fontos dolognak azt tartanám, hogy az iskola alsó tagozatában minden gyerek tanuljon meg értő módon olvasni és írni jól. És ez persze lehet, hogy egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, ugye itt a 21. században, de hogy valójában itt elbukik a rendszer. Tehát, hogy ezt az adatot ezt sokan ismerjük, hogy gyakorlatilag az általános iskolát végzőknek a negyede az nem tud jól olvasni. Nem tud értő módon olvasni. Lehet, hogy a betűket ismeri, de nem tud értő módon olvasni.
Mit jelent az, hogy nem tud értő módon olvasni?
Hát, tehát például mondjuk te mondjuk kap egy gépet, és a használati utasításnak tudja úgy elolvasni, hogy megérti, mit kell csinálni, vagy egy, mit tudom, elmegy egy pályaudvarra, és a menetrendet nem tudja úgy leolvasni, hogy tudja, hogy mikor megy a busz vagy a vonat. Tehát, hogy ilyen jellegű, nagyon egyszerű.
Tehát ismeri a betűket,
föl tudja olvasni a szavakat. Nem. Igen, de szövegértésed nincsen, még azon a minimális szinten semmi, ami elfogadható lenne, és hogy itt ezen a tényleg triviálisnak tűnő dolgon a magyar oktatási rendszer már elbukik, aminek én azt gondolom az a fő oka, hogy a elsőben, vagy másodikban, tehát mindenképpen alsó tagozatban, amikor a gyerekek tanulnak olvasni és írni, akkor ha valahogy nem sikerül jól bevonni a gyerekek egy részét, akkor vannak, akik lemaradnak, és valahogy nincs nagyon idő, lehetőség arra, hogy a lemaradókra jól figyeljünk, úgy, ahogy az nekik kell. Tehát, hogy aki lemarad, az oda kellene menni, és meg kell nézni, hogy mi van vele. Tehát, hogy miért nem? Azért nem, mert otthon valami probléma van, vagy neki van valami nehézsége. Tehát, hogy neki most fejlesztő pedagógus kellene, vagy csak egy kicsit több gyakorlás, egy kicsit több szeretet, vagy otthon kéne valamilyen szociális munkást oda kéne küldeni a családba, mert olyan nagyon a családi problémák vannak. Tehát ez az egyéni odafigyelés, ami hát nyilván pénzbe kerül, hogyha egy szakember kell bevonni, ez szerintem körülbelül százszorosan megtérül a hosszú távon.
Mert borzasztó az, amit mondasz, hogy szövegértési gondok vannak, de ha ez megmarad, akkor a gyerek egész további tanulmányai során ez mindig probléma lesz. Tehát akkor mindig ebben fog megakadni.
Igen, tehát én
de
azt gondolom,
a kompetencia mérés épp erre vonatkozna, nem?
Hát az ugye mutatja is, egyébként mutatja. Tehát azt kimutatja a kompetencia mérés, hogy Magyarországon a társadalmi státusz, az, hogy valaki hátrányos családból jön, kompetencia mérésen drasztikusan rosszak az eredmény, óriási regionális különbségek vannak. Tehát, hogy egy olyan budapesti eredmények egy-két évnyivel jobbak, mint a mondjuk a borsodi. Tehát, hogy drasztikus különbségek vannak Magyarországon. Most valójában ugye a kompetencia mérés az jó, hogyha ezt kimutatja, most valójában ezt már sok éve tudjuk. Tehát Magyarországon egy kicsit az a probléma, hogy szóval elméletileg az egy kicsit túl vagyunk képeződve. Ez a problémák le vannak írva már 15 évvel is ott vissza lehet keresni a folyóiratokba, például Nahalka István sokat foglalkozott vele ezeket. Lehetett tudni, az a probléma Magyarországon, hogy a elméleti tudás nem, minden szinten ez a probléma, az elméleti tudás nem követi érdemi cselekvés. Tehát tudjuk, oké, hát most nem azt mondom, hogy semmi nem történt, mert történt egy-két lépés azért, de hogy nagyon messze vagyunk attól, amire szükség lenne. Tehát ha ezt kérdezed, az esélyteremtés, én első prioritásnak ezt venném. Az alsó tagozatban az olvasás és az írás, és mellette még a legalapvetőbb számolási készségek, ezt ott helyben kerül, amennyibe kerül, ez nem annyira drága, tehát ha legyen jóval több pedagógiai asszisztens, tehát ez például óriási probléma, hogy a szülői akhoz, hát szinte heti szinten jönnek ilyen elkeserült szülői panaszok, hogy bekerül mondjuk az alsó tagozatnál az osztályba egy-két-három gyerek az osztályba, aki valamiért problémás. És totálisan leköti a pedagógusnak a figyelmét, és a többiek meg ott panaszkodnak, és jönnek a szülők, hogy na most akkor ő mit csináljon? És akkor megpróbálják átrakni a gyereket egy másik osztályba, hát azzal ugyan, akkor a másik osztályban lesz ugyanez a probléma, tehát nagyon kevés a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus, asszisztens, akik ezeket, mert egész egyszerűen sok helyen egész egyszerűen kell oda még a plusz szakember, hogy ezek tényleg úgy megoldódjanak, hogy működjön a rendszer, tehát én ezt mondanám elsőleges prioritásnak. Hát egyébként pedig esélyteremtésnél, tehát nagyon, tehát ahogy mondtad, ez is egy pókháló, tehát minden összefügg. Tehát itt az oktatásnak kéz a kézbe kellene járnia a szociális fejlesztésekkel. Tehát az, hogy a egyes családok gazdaságilag le vannak morzsolódva, akkor nyilván nem lepődünk meg, hogyha a gyerek az nem fog jól teljesíteni, és ez ugye részben az oktatás révén tudna egy gyerek kiemelkedni, de hát ha már most rossz a helyzet, akkor pont nem fog tudni, tehát hogy Azt mondom, hogy részben az oktatási rendszerbe is ezt kezelni kellene, tehát például az alsó tagozatban, vagy minden egyes, vagy abban minden egyes váltásnál, tehát az óvodából iskola lépésnél is, már részben utaltam rá, hogy a mostani rendszer, a plusz egy év óvoda rendszer pont az esélyteremtés szempontjából a legrosszabb, mert azok, akik nem iskola érettek, azok közül a hátrányosabb helyzetű családok kérvényeznek kevésbé, és nem azért, mert ott érettebbek a gyerekek, hanem azért, mert a szülő nem tudja, hogy neki csinálnia kéne valamit. Tehát már egy csomó gyereknek már ott, sajnos azt mondom, hogy esély leromlottak, még be se lépett tulajdonképpen az iskolába, hanem azáltal, hogy ő éretlenül nem marad az óvodában, ha pedig ott kellene, már ott romlanak az esélyek. De ugyanúgy az általános iskolából a középiskolába lépésnél, tehát azáltal, hogy ugye a központi felvételire, aki jobban trenírozza a gyerekét külön otthon még, vagy fennfelem, akkor az jobb helyre kerül be, aki nem, az nem. Tehát ez is teljesen szét választja Magyarországon a jobb státuszú és a kevésbé jó státuszú gyerekeket. Tehát Magyarországon a differenciálásnak a kultúra, a pedagógiai differenciálásnak a kultúra az intézményeken belül az nagyon, nagyon elmaradott. Más. Tehát itt, és ennek sok oka van, tehát egyrészt nincsenek meg a hagyományai sem a differenciálásnak, és emellett a pedagógusok is nagyon vannak terhelve, tehát nyilván egyszerűbb egy agyon terhelt pedagógusnak leadni az anyagot, aztán azt mondja, hogy szevasztok, és kész. Mint oda menni és foglalkozni, hogy na te, Pistikének ez a gondja, a Katikának meg az, és akkor akinek nehezebb, annak valamit tanácsolok, akinek meg unalmas, annak megint adok valamit. Ez nyilván plusz készülést igényel, és ezért kellene nagyon megbecsülni a pedagógusokat, és sokkal többet bevonzani a pályára, hogy erre legyen idő, és hogy ez legyen sokkal inkább benne a levegőben. Tehát lehet, tulajdonképpen erre vannak jó módszerek, különböző csoportmunkákat, projektmunkákat lehet adni, amik jól szolgálják ezt a fajta differenciálást, ezek a módszerek Magyarországon nem eléggé elterjedtek. Tehát, hogy ez a fajta iskolán belüli differenciálás lenne az alapja mindenki, és akkor nem kellene ennyire szelektálni. Ez a kettő kéz a kézbe jár, hogy ha jobb a differenciálás az iskolán belül, akkor kevésbé éles a szelektálás, mert szerintem nagyon éles szelektálás van, és ez ami végül leroppolja az esélyegyenlőségnek a jobbítását.
Azt tűnt föl nekem, hogy amikor arról beszéltél, hogy miben kell segíteni a tanulást, akkor szinte soha nem magáról a tananyagról beszéltél, hanem arról, hogy az egyik gyermek olyan környezetből jön, ahol mások a kommunikáció szabályai, a másik gyermek olyan érettségi szinten van, hogy még nem tud olyan fegyelmezetten viselkedni, nem tudja irányítani az érdeklődését, és így tovább. Tehát végig olyasmikről volt szó, amelyek nem direkt módon a tananyaghoz kötődnek, és nekem az a véleményem, hogy ezek az igazi pedagógus területek, ahol olyan pszichológiai és egyéb ismeretek kellenek, és olyan rutinok, hogy valahogy ebben segítsék a gyermekeket. Jól látom, hogy igazán ilyenekben van a különbség? Tehát amikor beszélsz, hogy jobbmódú vagy kevésbé jobbmódú családok, tulajdonképp ott is kommunikációs és szociális rutinokról beszélsz.
Igen, abszolút, és így látom. Szerintem ezt a nagyon erős tananyagfókuszt ezt el kéne felejteni, tehát hogy ez gyakorlatilag már olyan szinten elavult, hogy gyakorlatilag a gyerekek, ha már annyira érettek, már gyakorlatilag kinevetik. Tehát pontosan tudják ugye a kezükbe levő telefonnal bármikor lekérdezik egy másodpercen belül azt, amire éppen tanulják szempontjából szükség lenne, hát most már mindenki nem tudja használni a mesterséges intelligenciát.
Igen. És ez még inkább így lesz a következő évtizedekben. Igen. Tehát egy mai iskolásnak van még 50 aktív éve. Hogy a csodába készítsük föl erre? Hát nyilván nem úgy, hogy memoritert kérdezünk vissza.
Igen, hát természetesen akkor mindig megjelenik az a vélemény is, hogy nyilván kell, hogy legyen egy minimum, mert senki nem mondja azt, hogy nem kell semmilyen tananyagot megtanulni, de hogy sokkal inkább ugye azt kell nézni, hogy mit tud ezzel magával vinni a gyerek az iskolából, amit ténylegesen tud hasznosítani, akár a szakmai életében, akár a mindennapi boldogulásában, és hát valahogy vissza kéne találni oda, hogy a gyerekek is egyszerűen relevánsnak érezzék azt, ami az iskolában történik. Tehát ez a óriási ez az elidegenedés, ami részben onnan származik, ugye, aki lemaradt, az ugye, ha nem tud jól olvasni, és akkor már ugye érthető, hogy
attól kezdve lemaradt.
De hogy meg egyébként meg úgy érzi, hogy ami az iskolában történik, ez neki érdektelen, és én azt mondanám, hogy hát talán a legfontosabb feladata az, hogy megszeretesse azt, amit egyébként valahol ő is szeret biztosan, hogyha tanárnak
hát
adtak
azért lett tanár
valamit.
feltehetően.
De hogy az, hogy nem tudom, egy magyar tanár szeretesse meg a gyerekekkel az olvasást, egy matek tanár szeretesse meg a gyerekekkel a gondolkodást például, és hogyha ez sikerül, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy most pont a szinusztétát tanulták-e, vagy nem.
Ha ez sikerül, akkor az a gyerek maga is utána fog nézni, és még a kötelező olvasványon kívül is elolvas valamit. Ha viszont ez nem sikerül, akkor a kötelezőnek is letölti a tartalmát az internetről, és megírja a dolgozatot.
A szülői hang közösség elnökével, Miklós Györggyel az esélyteremtő oktatás alapkérdéseiről beszélgettünk. Szünet után a beszélgetés gyakorlatilasabb kérdésekkel folytatódik. Milyen lenne az igazi esélyteremtés? Ezzel a címmel beszélgettem 2025. márciusában Miklós Györggyel, a Szülői Hang közösség elnökével. A szünet előtt az esélyteremtés lényegéről és a tanár legfontosabb feladatáról volt szó. Na de mi a különbség az elmélet és a gyakorlat között? Tudjuk a választ, elméletileg semmi. Vajon mit jelent a tanár szakmai szabadsága az elméletben és mit a gyakorlatban? Miért nincs rugalmasság az oktatásban, amikor pedig van? Mennyi az iskolás munkaideje? Ezekkel a kérdésekkel folytatódik a Szia Tanár úr sorozat, milyen lenne az igazi esélyteremtés című felvétele.
Közben senki nem beszél a lexikális ismeretek ellen. Hát ha értelmező olvasásról van szó például, azt is valami konkrét szövegeken kell megtanulni. Tehát senki nem mondja azt, hogy ne legyen tanulnivaló, ne legyen olvasnivaló, ne legyen kötelezően átnéznivaló. Amiről most beszélünk, az az, hogy az-e a célja, hogy valaki vissza tudja mondani, vagy az-e a célja, hogy ilyen és ilyen gondolkodási, olvasási, logikai készségeket sajátítson el.
Igen. Igen, hát abszolút ez a cél, hogy készséget fejlesztünk. Hát az a, én azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb tanárban óriási potenciál van, tehát hogy marhára pazarló az egész ország, mert tehát, na, szerintem a tanárok többsége tudna sokkal jobban működni, amiről beszéltünk, sokkal jobban együtt tudna működni a gyerekekkel, meg tudná szeretetni az anyagot, ehhez megkapná egyrészt a lehetőséget, ugye időt és a támogatást. Tehát hogy gyakorlatilag az egész, ezt a pedagógiai potenciált, ami megvan, ott van, ezt nem használjuk ki. Sajnos amiatt, hogy a jelenlegi oktatási irányítás egy ilyen nagyon bürokratikus, központosított előírásokból szemlélettel működik. Persze nyilván, ha valaki kinyitja a NAT-ot, akkor ott az elején, egyszerűen is olvastam, még ilyen nagyon modern elvek is vannak, tehát ugye elméletileg le van írva, hogy hát persze nagyon figyeljünk a készségfejlesztésre, minden szép és jól le van írva, csak a gyakorlat az nem úgy működik. Tehát olyan Magyarországon, mint hogyha elvált volna egy ilyen párhuzamos valóságok működnek, tehát hogy elméletileg le van szépen írva a NAT-ba is az, amiről most itt beszéltünk, csak nem ez a mai iskolai valóság.
Örülök, hogy a NAT szóba került, mert a 9 pontos követelés, amelyre már utaltam, annak az egyik pontja a tanár szakmai szabadságáról szól, és ezzel kapcsolatban is sok a félreértés. Hadd mondjam meg, hogy én hogyan értelmezem, és kérem, hogy igazold vissza, vagy helyesbítsd. Én úgy gondolom, hogy a tanári szabadság az nem arra vonatkozik, hogy mondjuk a földrajztanár eldönthesse, hogy tanítja-e Ausztráliát, vagy neki az nem szimpatikus, hanem a hogyanra vonatkozik, arra vonatkozik, hogy a diákot hogyan vonja be ebbe, hogyan csinál kedvet hozzá, hogyan építi föl azt a világot, ahogyan a diáknak látnia kell ezeket az összefüggéseket, ezeket a tanulnivalókat. Tehát nem arról van szó, hogy minden iskola és minden tanár maga döntse el, hogy mi tartozik bele a tananyagba és miben nem, de hogy hogyan reagáljon, amit az előbb mondtál, az egyik gyerek ilyen, a másik gyerek olyan problémájára, ezt nem lehet központilag meghatározni, ezt a tanár is sok esetben csak akkor tudja, amikor már belépett az osztályterembe.
Hát azt gondolom, az lenne jó, hogyha lenne egy ilyen minimum, egy mondhatni nemzeti minimumnak, amit tényleg minden gyereknek valahogy el kell sajátítani, de hogy ez a minimum, ez nem sok teret másra is. Tehát a minimum az a teljes tanítási időnek ne töltse ki mondjuk a 80%-át vagy 90%-át, mert egyébként hanem jóval kevesebbet, és akkor ez teret ad egyfajta tanári rugalmasságnak is. Mondjuk most az a helyzet, hogy elvileg most is van rugalmasság, és csak az a gond, hogy az a minimum, ami most van, az gyakorlatilag a teljes oktatást kitölti, sőt, az van, hogy sokszor még az van, hogy nem sikerül befejezni végére a kötelező meg egész tananyagot, és még jövőre is az előző tanévből pótolják, tehát hogy gyakorlatilag az van, hogy a legtöbb iskolánkban azért a mindenféle betegség, helyettesítés, extra programok, szünet mi egymás miatt, ilyen 10-20% az el is tűnik az órákból, mert nincs például helyettes. És gyakorlatilag az az idő, ami pont ezekre a rugalmas
dolgokra... És akkor nem marad a pluszokra.
Tehát gyakorlatilag... Igen. Tehát, hogy valójában szerintem csökkenteni kéne ezt az arányt, ami a minimális kötelezően előtt a nagyobb. Tehát nyilván Ausztráliát mindenkinek tudnia kell, hogy van, de az, hogy most nem tudom, hogy megtanulják-e azt, hogy most pont mit bányásznak Ausztráliába, vagy valami más tanulnak Ausztráliáról, az lehet már a tanári szabadságnak a része. Tehát ezt az arányt kellene jól belőni. Tehát van, ahol ez nagyon elcsúszott, tehát például a magyar középiskolai oktatás esetében, de a történelemnél is az gyakori a visszajelzés, hogy irtózatosan nagy a mostani lexikális elvárásnak az aránya, és hát a tanárt főleg egyébként az érettség és a felvételi köti meg. Tehát most egy dolog, hogy le van írva valami a NAD-ba, de ugye azt várják el a diákok is, családok is, hogy hát a iskola készítsen fel a érettségire végső soron, és emiatt van megkötve a tanárnak a kezet nekünk.
Igen, szóval a tanár nem igen teheti meg, hogy kihagy valamit, amiről egyébként tudja, hogy érettségi felvételi követelmény.
Igen. Igen, tehát ez.
Hozná a saját diákjait.
Igen, hát itt az a... Szóval itt ehhez, hogy ez megváltozzon, ez egy nagyon határozott pedagógiai koncepciónak kellene lenni központilag, mert sajnos az a helyzet, hogy amikor ezeket a tanterveket összeállítják, tehát mindegyik szaktárnak megvan a maga köre, aki így hát mindenki nyomul egy kicsit, hogy akkor nehogy már az ne legyen bent, hogy. És valahogy nincs meg az a fajta központi összehangolás, és egy erős központi koncepció, ami ilyen pedagógiai és pszichológiai szempontból keretet ad ennek az egésznek. Tehát ugye nem csak a tananyag nagy, hanem az óraszám is nagyon nagy, tehát ilyen 35 körüli középiskolai heti óraszámok vannak, az, és még ugye otthon még tanulni, meg készülni. Tehát a középiskolásokat jóval nagyobb óraszámba dolgoztatjuk, mint a felnőtteket a munkahelyen. Most ennek megállt parancsolni, csak egy nagyon erős szakmai koncepcióval lehet.
Az esélyteremtő oktatás elméletéről és gyakorlatáról folyt a 2025 márciusi beszélgetés a Szülőjang közösség elnökével, Miklós Györggyel. Szünet után arról lesz szó, hogy hogyan tovább. Az igazi esélyteremtés. Ezzel a címmel beszélgettem 2025 márciusában a Szia Tanár úr sorozat keretében Miklós Györggyel, a Szülői Hang közösség elnökével. A szünet előtt az esélyteremtés lényegéről, aztán az elméleti és a gyakorlati helyzet eltéréséről esett szó. De vajon hogyan tovább? Mi lehetne a nemzeti minimum? legyenek továbbra is éltanulók, és legyenek tömegtanulók? Vagyis legyen olyan kétféle az oktatás, mint amilyen az élsport és a tömegsport? Ezzel folytatódik a beszélgetésünk. Utána pedig a felvétel legvégén arról beszélek majd, hogy a diákok, szülők és pedagógusok, másrésztről pedig az oktatási kormányzat vajon miért nem értik egymást? Mi az oktatás társadalmi szemlélete és vállalati szemlélete?
Teljesen érthető, hogy egy tanár szereti és fontosnak tartja a saját szaktantárgyát.